Szeretettel köszöntöm a gyülekezeti munkatárs továbbképző tanfolyamnak a kedves hallgatóit, mindazokat, akikkel már találkoztam, ne haragudjanak, hogyha mindenkire személy szerint nem ismerek, akikkel pedig most először találkozom, szeretnék pár szóval bemutatkozni. Pető István vagyok, cinkotai evangélikus lelkész, korábban püspöki titkár voltam, dr. Nagy Gyulánál, majd Szevi Kivre püspök úrnál. Utána alsóságon voltam, 17 évig lelkész, ebből 8 évig esperes voltam, és utána a cinkotai gyülekezet meghívására kerültem ebbe a gyülekezetbe. Időközben volt egy év ösztöndíjas tanulmányom Angliában, és ott erősödött meg bennem ugye az Ószövetség iránti rajongás, illetve az már megvolt korábban is, és igyekeztem hasznosan eltölteni az időmet, és gondoskodnak mindig arról egyházunk bizonyos személyei, hogy ne felejtsem el a Ószövetségi stúdiómat, mindig kapok új feladatot, és ez mindig az én látókörömet is egy kicsit szélesíti. Most egy olyan kérdésről lesz szó, ami mindenkinek új lesz, azoknak is, akik először vannak, azoknak is, akik már voltak tanfolyamokon, de fogok visszautalni azokra az ismeretekre, amelyekkel kapcsolatban már volt bizonyos megbeszélés, illetve tájékoztatás, de ezekre csak röviden fogok utalni, inkább lehetőséget szeretnék arra adni, hogy lehessen kérdezni utána. Tehát kezdjük azzal, hogy mit is keres a Bibliában Esdrás és Nehemiás könyve. És hogy egyáltalán miért került oda, ahova került. Ha a témáját veszik alapul, akkor elsősorban történeteket ír le. Azt a történeti sort, amikor Izrael népe, illetve inkább úgy mondanánk, hogy a Júda maradéka visszatér a babiloni fogságból, és lehetőséget kap arra, Círus perzsa királynak a rendelete értelmében, hogy helyreállítsák az országot, újjáépítsék Jeruzsálemet, és újra felállítsák a templomot, amely egyúttal az ő kultuszi helyük is természetesen. Ezt tehát mondhatjuk úgy is, hogy ez egyfajta reformáció, újra formálódik a választott népnek a sorsa, a történelme, sőt még a temploma is. Na most mit tartalmaz ez a könyv? Ez a könyv tartalmaz történeteket, kicsit a proféciához hasonló mondásokat is, és különböző utalásokat a jövőre nézve. Tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy hova soroljuk. Talán emlékeznek arra a testvérek, hogy beszéltünk az ószövetségi tanulmányok során arról, hogy hogyan alakult ki a bibliai kánon. Beszéltünk a kánon fogalmáról, arról, hogy volt egy bizonyos folyamat, amikor a bibliai könyveket mérlegelték, hogy üzenetében, tartalmában hogyan foglalja össze Istennek az akaratát, az ő igéjét, mennyire hitelesek ezek a leírások, és így bizonyos sorrendet, rangsort állítottak fel a könyvek sorrendjében, és ezeket bizonyos szabályok szerint helyezték el a szentíratok sorában. És azt is megtapasztalhattuk, hogy a héber kánon másként sorolja fel a könyveket, és másként köti egybe a Biblia könyveit, mint az a Biblia, amit mi most a kezünkben tudunk tartani. Mert lehetnek különböző fordítások, lehetnek különböző revíziók, de a Biblia könyveit nem változtatják, és még a könyvek sorrendjét se csereberélik. Még annak ellenére sem, hogy az eredeti szöveg más sorrendben tartalmazza ezeket a könyveket. De nyilván azért van ez a különbségtétel, és erre szeretnék most rámutatni, mert más a célja a héber gondolkodásnak, a zsidóság kegyességének, és más a célja az Ószövetséggel a kereszténységnek. Hogyan is alakult az a könyv, amit mi úgy nevezünk, hogy Esdrás-Nehemiás könyve, hogyan áll összefüggésben a többi könyvvel? Ha most valakinél ott van a Biblia, gyorsan föl tudja lapozni Krónikák második könyvének a 36. fejezetét, vagyis a Krónikák könyveinek a utolsó verseit, és a 22. 23. verset, ha valaki kikeresi, az most egyelőre, azt most keresse ki, és legyenek olyanok is, akik lapoznak egyet a Bibliában, és az Esdrás könyvének az első fejezetében az első néhány verset fogják majd szemügyre venni. Ki az, aki a Krónikákat veszi szemügyre? Hadd látsam, hogy a kezét teszi föl. krónikák, tehát 2 krónikák 36-22. És ki az, aki az Esdrást? Jó, nagyon jó. Tessék, nagyon figyelni. Az, hogy most valakinél lőn vala, vagy lesz légyen van, az megint más, tehát hogy nyilván nem a fordítások itt a lényegesek, hanem az, hogy tartalmában stimmeljen a dolog. Én most olvasom a Esdrásit, jó? Aki pedig olvassa a krónikákat, az csak a szemével kövesse. Olvasom. Círus Perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus Perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Stimmel?
Igen, ugyanaz.
Krónikák könyvében is?
Igen.
Esdrásban is?
Igen.
Akkor mi ebből a következtetés? Bizonyára láttak már a testvérek ilyen ős nyomtatványokat, vagy legalábbis régi-régi könyveket, amiben nem voltak még oldalszámok, hanem az volt a divat, hogy az oldal, mikor betelt, a következő oldal első 2 szavát leírták a margóra. És innen lehetett tudni, ha el is keveredtek a lapok, hogy hol kell folytatni. Valami ilyesmi történt itt is. Befejeződött Krónikák második könyve valahol, és ugyanitt folytatódott Esdrás első könyve. Illetve Esdrás könyve, hát vannak neki könyvei még apokrifusokként, de ezeket most nem emlegetjük. Tehát ez egy egészen egyértelmű összefüggés. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a Krónikák első könyvétől kezdve, Nehemiás könyve utolsó verséig, ez egy tömb, egy anyag, egy összeszerkesztett anyag. Emlékszik valaki erre a kírai kifejezésre, hogy deuteronomista történetírás? Ugye? Azt mondtuk, hogy ami a törvény alapján, a törvény szemlélete alapján írja le a történelmet, és annak alapján mérlegel, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az Isten akarata szerint való, és mi az Isten akarata azzal szembe menő cselekvés, azt a deuteronómium, vagyis a megismételt törvény alapján teszi mérlegre a Szentíró. Ez egy anyag, ami elkezdődik Mózes első könyvétől, Királyok második könyve végéig. Ez a mi bibliai kánonunk. És akkor utána folytatódik a Krónikák első könyve, mivel? Hogy az Isten teremtette az eget és a földet, meg aztán Ádámot, Évát, stb. Hatalmas nagy genealógia, vagyis egy névsor arról, hogy hogyan jöttek egymás után a nemzedékek, és leírja ugyanazt 2 könyvben, ami a teremtéstől kezdődően a babiloni fogság végéig a király könyve második fejezetével, illetve a második könyvének végével bezárul. Mondhatjuk azt is, hogy ez egy ilyen Reader's Digest, tehát az első X könyv összefoglalása 2 könyvben, a Krónikák 2 könyvében bezárul. De mégis azért egy kicsikét más, mert másként fogalmazza meg. Erre azt mondják, hogy ez a krónikásnak a történelem szemlélete. A krónikás pedig a királynak a krónikása volt, mégpedig Dávid vagy Salamon király krónikása, vagy az ő utódjainak a krónikása, elkötelezett a dávidi dinasztiával szemben, és mindent úgy magyaráz, hogy az a jó, amit Dávid csinált. Az a jó, amit Dávid utódai csináltak, az a jó, amit a Salamon király tett, az a jó, amit Júdában tettek, vagyis dávidi dinasztia királyainak a sorában. Hiszen tapasztaljuk azt, ezt is beszéltük a múltkori alkalommal, tehát amikor még a ószövetségi kortörténetben is kicsit beleszagoltunk, hogy a déli országrész, tehát a júdai országrész, amely tovább megmaradt, az őrizte meg az Istenbe vetett hitet, vagy legalábbis többé-kevésbé ők maradtak hűségesek Isten iránt, az északi ország részben, Izrael népének a történetében pedig állandóan mindenféle katonai háborúsakodások voltak, egymást taszolgatták le a trónról, és nem voltak igazán dinasztiák, mert mindig egymás után háborúval, vagy valamilyen katonai puccsal, vagy a királynak a megülésével szereztek egy új királyt. Tehát nyilvánvaló ez a krónikás történetírás mindig Júdát állítja be pozitívan, és ezért érdekes az, hogy még a Királyok könyve nagyon őszintén beszél. Dávid király, tehát király könyvét mondtam, ugye? Dávid király, Salamon király és az ő utódjainak a vétkeiről. A krónikákat gyönyörűen elhallgatja. Na ennyit erről az érdekes gyűjteményről. Tehát van egy gyűjtemény, ami a teremtéstől a Királyok végéig, és a krónikákkal elkezdődik Esdrás Nehemiással, folytatódik és bezárul. Egészen a judaizmus kora kezdődik onnantól kezdve, de erről majd később még pár szót mondok. Tehát a lényeg az, hogy így alakul a mi kánonunkban. De miért nem így van a héber kánonban? Azért nem így van, mert ők azt mondják, hogy Esdrást és Nehemiást vagy hamarabb elfogadhatónak tekintették, és a krónikák két könyvére azt mondták, hogy az számukra igazából egy megismételt történet, tehát az már egy ilyen másodlagos dolog, azt ők a végére csatolják, mert számukra a Tóra a fontos, és a Tórához kapcsolódó iratok, és tudjuk, hogy egészen másként csoportosítják a könyveket, ők a Tórát, ugye a Mózes öt könyvét, Józsuével, Bírákkal esetleg még összekapcsolva, majd jönnek a próféták, és a végén az iratok. És mivel Esdrás és Nehemiás se nem Tóra, se nem nevezhető igazán prófétai könyvnek, ők besúvasztották az iratok közé, és utána pedig mindegy függeléknek oda rakták a két krónikák könyvet, hogy ezáltal azért teljes legyen a kánon, ott legyen, de ez már csak nagyon a vége. De miért fontos számunkra az, hogy nekünk mégsem ezzel fejeződik be a Ószövetségünk? Ugye Malakiás könyvének a harmadik fejezetével a 22. verstől kezdődő szakaszt keresse ki, akinek gyorsabb keze, tehát Malakiás 3.22, tehát ezzel fejeződik be ugye az Ószövetség, milyen szavakkal, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással de sújtsam a földet, amikor eljövök. És hogyan kezdődik az új szövetség? Hogy Jézus eljön. És megkérdezi, hogy kinek tartanak engem az emberek, talán annak az Illésnek, akiről itt Malakiás is beszél, hogy majd visszajön Illés próféta. Tehát így egy nagyon jó kapcsolatot jelent, ami számunkra az, hogy egy proféciával fejeződik be, nem azzal, hogy a zsidóság újra erőt nyer és kezdődik a judaizmus kora, hanem azzal, hogy befejeződik az ószövetségi ígéreteknek a sora egy olyan ígérettel, amely néhány száz évvel később Jézusban valóra válik. Hát ez a különbség a két bibliai kánon között. Tehát akkor továbbra is erről a négy könyvről beszélünk, két krónikák, Esdrás, Nehemiás. De nézzük meg azt, hogy egyáltalán mi az a kor, amit itt most leír, Esdrás és Nehemiás. Ugye már arra utaltam, hogy a babiloni fogság 40 éves szenvedése után lehetőséget kap a nép, hogy visszatérjen a tejjel és mézzel folyó Kánaán földjére. Mondhatjuk azt, hogy tehát a zsidóság történelmének egy nagyon nehéz szakasza zárul le. Nem első alkalommal történik ez, hiszen egyszer már ez megtörtént az Egyiptomból való szabadulás során. De az egyiptomi fogságra való emlékezés reménységet is ébreszt a babiloni fogságban, sanyargattatásban élő emberek számára, hogy ha volt szabadulás Egyiptomból, akkor lesz szabadulás Babilonból is. És ez az, ami őket megtartja, és ezt a reményt őrzi meg bennük. Csak hogy egy nagyon érdekes különbséget kell észrevennünk. Mi is történt akkor, amikor Egyiptomba került Izrael népe? Kik mentek el Egyiptomba? Jákob és fiai? Egy család. Jó, hát lehet, hogy azért elég nagy család volt már, meg mentek a birkák is, de a lényeg az, hogy azért az egy család volt. És ki vonult ki Mózes vezetésével? Izrael népe. Több százezer ember. Ugye most nem lehet satszolgatni, hogy mennyi. A Biblia nagyon pontosan leírja, egyes kutatók ezt kétlik, fölösleges ezen vitatkozni. A lényeg az, hogy egy hatalmas tömbben kivonul egy nép, ami már ugye az egyiptomiaknak a szemét is szúrja. Tehát a lényeg az, hogy itt egy pici, valamilyen kis kezdeményből kifejlődik az Isten ígérete alapján egy nép. Most viszont mi történik? Az történik, hogy az egész népet kisöprik az országból, elviszik Babilonba, és visszatér egy maradék. Néhány ember, egy maroknyi csapat, körülbelül 50 ezer ember. És ráadásul nem is egy tömbben érkeznek, hanem különböző ilyen hullámban érkeznek, különböző emberek vezetésével. Három szakaszra bontható a visszatérésnek a menete és a helyreállításnak a korszak. Az első az Zerubbábel főpapnak a vezetésével, közvetlenül ugye Círusznak a rendelete után, mondjuk 530-as évek környékén, időszámításunk előtt vagyunk természetesen, majd jó pár évtizeddel később, mondjuk így körülbelül 70 évvel később, érkezik meg Esdrás, akit maga a perzsa király küld, hogy rázza már gatyába ezt a népet, mert össze-vissza vannak, azt se tudják, mit csináljanak. Ha van egy törvényük, keressék már meg valahol a ládafiában, és nézzék már meg, hogy mit kell csinálni. Emlékeznek talán arra, hogy 722-ben ezt már megcsinálták, ez volt a Jósiásnak a reformja. Hát újra vissza kell térni a törvényhez. Ez is egyfajta reformáció, ugye? Mi is azt mondjuk, vissza a forrásokhoz, keressük a Bibliában, mi az, ami eredetileg Isten akarata. Ezt tették ők is. De aztán ezzel még nem fejeződött be a dolog, mert Esdrás elsősorban ilyen lelki vezető volt, tehát az embereket lelkileg állította talpra, de sehogy sem ment a városnak a felépítése, mindig valami akadályokba ütköztek, szükség volt egy erős kezű menedzserre, egy koordinátorra, egy olyan kormányzóra, vagy helytartóra, akit megint csak a perzsa uralkodó enged el, most az, hogy ő küldi-e, az más kérdés, de hall egy infót, hogy baj van, és tűz pusztította el a város kapuját, a falak romokba hevernek, nyomorúság és ínség van, és Nehemiás helytartóként megérkezik. Tehát ez az egész folyamat körülbelül egy 100 évet vesz igénybe, ugye 530 körül indul el, és 430 körül zárul le. Azzal, amikor már a kultusz is helyreáll, a templom már teljes díszében áll, és elkezdődik az első istentisztelet. Különösen érdemes azt is megfigyelni, hogy ugye ebben a folyamatban nagyon fontos szerepe van a perzsa uralkodónak. Aki, mint Círusz, vagy Círusznak az utódja, Darius, vagy Artaxerxész, ők ezt a folyamatot lendítik, mindig a népet segítik. Mert látja azt, hogy az a nép igazából, akit annak idején a babiloniak, ugye most más népről van szó, babiloniak hurcolták el, és perzsa uralkodó, aki egész Babilont végül is a hatalma alá vonta, ő egy egészen más politikával indítja őket vissza, és látja, hogy igazából a vezetők vesztek el a népből, és tanástalanok, őket talpra kell állítani. Na de hát ugye egyáltalán nem jelenti ez azt, hogy egyik pillanatról a másikra ez működött. Nem kell azt gondolni, hogy ez már a békeidő volt, az a boldog békeidő, amikor már minden jó volt, minden szép volt, visszatértek a tejjel és mézzel folyó Kánaánba. Mert hiszen mindig voltak ellenségeik, akik akadályozták, zavarták őket, és nem hagyták, hogy megépítsék a templomot, hogy helyreállítsák a kultuszt, akik az otthonukat keresték, mindig nyugtalanságban éltek, mert féltek, hogy bármikor rájuk törnek az ellenséges csapatok. Esdrás 4. és 5. fejezete beszél erről a nehéz helyzetről, erről a keserves küzdelemről, ami aztán végül is Dáriusznak a rendeletével ér véget, pontosan azáltal, hogy arra utasítja az ő embereit, hogy keressék meg a levéltárban Círusznak az iratai között azt, hogy milyen parancsot adott akkor nekik, amikor visszatérést engedélyezett neki. És kiderül az, hogy Círusz nem csak azt mondta, hogy menjetek Isten hírével, hanem azt mondja, hogy építsétek meg a templomot. És milyen érdekes, még azt is leírja, hogy azt mondja, maradjanak meg régi alapjai, legyen a magassága 60 könyök, szélessége és 60 könyök, három sor legyen kötömbökből, egy fából, stb. Tehát teljesen részletesen egy műszaki leírást ad arról, hogy milyen templomot kell építeni. És én nem néztem annak utána, hogy az eredeti templom leírásánál a Mózes 3. könyvében hogyan szerepel ez a dolog, de azért az, hogy ennyire részletesen leírja, az azt mondja, hogy ez teljesen határozott szándéka volt Círusznak. Majd visszatérünk erre, hogy miből fakadt ez a fajta szándék. Sőt, még adományokat gyűjtöttek, amit a templomra ajánlottak fel. És aztán elindult Esdrás szépen, hogy elvégezze a feladatát. Így ír erről, mégpedig a 8. fejezet 31. versében. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől, az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton álló ellenségektől. Vagyis nem egyszerűen arról van szó, hogy azt mondja, hogy elküldött minket a király, úgyhogy mentünk. Hanem azt mondja, hogy ebben benne van az Istennek az akarata. Mert ereje velünk volt, megmentett bennünket az úton álló ellenségektől. És mi az, hogy Ahavá folyó? Az Ahavá héberül szeretetet jelent. Tehát milyen érdekes, hogy valami szeretet indította Círus királyt, és a szeretet volt az, amely őket várta, aztán ott a Kánaán földjén. A másik pedig, amit érdemes megfigyelni, ez pedig az, amit így említ, hogy az első hónap. Ugye ez az új évnek az első hónapja, ez a Tisri hónap a zsidó naptárban, és annak az első ünnepe ugye a Rosh Hasaná, az új év napja, amelynek a jellegzetessége mindig arról szól, hogy az Isten végignézi azt, hogy mi minden történt az elmúlt év folyamán, megítéli a nép cselekedeteit, és ennek alapján jövendőli meg a népnek a jövendő sorsát. És így indul el az év első hónapjában, mégpedig a 12. napján, erre az új életre. Tehát így kapcsolódik ehhez, és ugye a Rosh Hasana ünnepe után következik a Yom Kippur, ugye a nagy engesztelési ünnep, ami pedig a megtérésnek a 10 napja. Tehát így kapcsolódik ez az ünnep ehhez az aktualitáshoz. Ezrás szavai tehát egyértelműen mutatják, hogy ebben ő nem egyszerűen egy politikai vagy egy demográfiai döntés lát, hanem Isten akarataként tekinti a küldetését, és Isten akarata van a királyoknak a cselekedetein is, Círuszén is, Dáriuszán is, és Artaxerxészén is, mert mind a három király támogatja ezt a célt, és nem véletlenül nevezik Círuszt, aztán a judaizmus korában, ugye messiásnak, vagy olyan szabadítónak, akit ők is elismernek, hogy rajta keresztül szabadította meg Isten az ő népét. Nézzük akkor meg, hogy mit tudunk Esdrás és Nehemiás személyéről. Mondhatnám, hogy igazából semmit. Csak a munkájukon keresztül tudjuk azt megtapasztalni, hogy mit is tettek. Mondjuk Esdrás leginkább prófétaként tudnánk elképzelni, így is szoktuk mondani, hogy Esdrás próféta könyve, pedig hát ő nem volt igazán próféta, hanem pap és írástudó volt, akinek az volt az elsődleges feladata, hogy ezt a bizonyos lelki helyreállítást végezze. Ő volt az, aki értett a Bibliához, tehát fogta a Szentírást, és vitte magával Jeruzsálembe, és azt mondta, hogy tessék, ennek alapján éljetek. És érdekes módon Esdrás könyve, ami pedig hát nem egy hosszú könyv, mert lényegében 10 fejezet, ebből csak a 7. fejezetben jelenik meg Esdrás maga. Az első 6 fejezetben az előzményekről van szó, tehát Zerubbábel, a főpapnak a története, tehát az a küzdelem, ahogyan megpróbálnak az új helyzetben a régi hitre építeni. És utána kezdődik el az, hogy igazából erre az alapra, erre a megkezdett munkára kell majd Esdrásnak is építeni. Vagyis ő maga aktív főszereplő, aktív szereplője az eseményeknek, meglátja, hogy a hazatérés utána 70 évvel mennyire nem értik még az emberek, hogy mi a feladatuk, mennyire nem tudnak az Istenre figyelni, mennyire nem ismerik az Istennek az útját, akkor veszi elő a törvényt, felemeli a szavát, és ind, dorgál, és bizonyságtételével lényegében megtérésre indítja a népet, és így áll talpra lelkileg ez a nép. Ezeket a leírásokat teljesen hitelesnek is tekinthetjük, hiszen ő maga írja le első személyben, mégpedig a kutatók szerint voltak bizonyos emlékiratai, amelyeket aztán később ez a bizonyos krónikás történetíró szerkesztett egységbe, ugye Nehemiás könyvével, illetve a 2 krónika könyvével. Nehemiásról mit tudunk? Annyit tudunk, hogy a karrierjét Artaxerxész király pohárnokaként kezdte. Aztán, ahogy ott a királyi palotában jött-ment, egyszer csak megérkezett egy követ Jeruzsálemből, és elpanaszolta, hogy mi minden van, milyen szomorú események. És így írja le Esdrás, elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak, nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban Jeruzsálem fala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Tehát ezt az a követ mondta el ott a királyi palotában, és ezt Nehemiás hallotta. És akkor a király maga mondja, hogy hát látom rajtad, hogy el vagy keseredve, indulj el néped megsegítésére. És az ő feladata, hogy egy ilyen hivatalos kormányzó, politikai vezető legyen, aki a kezébe tartja az irányítást, összefogja az államvezetést és a gyakorlati feladatokat is. És akkor egy ilyen kicsit olyan kőműves kelemeni szituáció alakul ki, próbálják építeni a falat, de nem igazán megy, mindig újra leomlik a fal, ugye ismerjük, hogy amit raktak délig, estére leomlott, amit pedig rakta estig, leromlott reggelig. Tehát valami ilyesmi történt ott is, és látják azt, hogy nincs eredmény. És akkor, hát nyilván az elsődleges feladat, felfegyverzi őket. És kardala a oldalokon, malteros kavál a kezükben végzik a feladatokat, hogy az ellenségre törjön rájuk, de azért lelkileg is felvértezi őket, hiszen az imádság, az Istenhez felé fordulás az ott van, és így tudják elvégezni a dolgukat. És akkor kijavítják a falakat, és Nehemiás pedig őrzi ezt a dolgot, és lényegében ilyen hadvezéri feladatot is ellát. Na most nézzük meg, hogy ezek voltak ugye a háttérinformációk, most nézzük meg, hogy milyen teológiai üzenetet tapasztalhatunk, vagy láthatunk meg. Ugye a perzsa birodalomnak a valláspolitikájáról ugye nagyon sokat nem kell mondani, de látjuk azt, hogy egészen másként gondolkodik a perzsa vallás, mint a babiloni. A babiloni vallás tele van istenekkel, és ez egy olyan vallás, amely ugye veszedelmet jelentett az egyisten hívő izraeliták vallása tisztasága szempontjából. Viszont a perzsa vallásnak a fő isten ez az Ahura Mazda volt, aki egy isten volt, nem is volt semmi más meg mindenféle egyéb mellékisten, hanem ő volt az, akit képviselt, aki képviselt az egész világ fölötti uralmat, és őt imádták a perzsák. De annak ellenére, hogy ők ezt ebben az egy istenben hittek, ezt nem erőltették rá más népekre, hanem az volt az ő politikájuk, hogy minden nép találja meg a saját istenét. Tehát nem monoteista vallás volt, hanem heteroteista, tehát elismerte, hogy van másnak is istene, de ők az Ahura Mazdát tisztelték. És ezért volt számukra szimpatikus Izrael vallása, mert az is egy egyisten hívő vallás volt, ami a teremtéstől a gondviselésig, a teremtés fenntartásáig mindent elvégez egy személyben, és az embereknek az oltalmazója, és stb. És Círus éppen ezért adta meg a lehetőséget a népnek, hogy hazatérjenek, imádják a saját isteneket, hiszen számukra az Isten tisztelet azt jelenti, hogy ott legyenek Jeruzsálemben, a Szenthegyen, ahol az Istennek a temploma kell, hogy álljon. És így adja vissza nekik lényegében a saját istenüket, a saját szabadságukat, önállóságukat. És így mutatkozik meg ebben a történelmi tényben is, hogy lényegében elérkezett az idő, hogy a Júda szabadsága megvalósuljon. De közben azt is láthatjuk, hogy a zsidóság maga is egy nagyon-nagyon fontos teológiai változáson ment keresztül. De mi is az, ami változott az ő gondolkodásukban a babiloni fogság alatt? Mi az, amit ők korábban hittek? Azt hitték, hogy az Isten Jeruzsálemben lakik. Az Istent Jeruzsálemben lehet igazán imádni. Hát lehet persze tanulmányozni a Szentírást itt is, ott is, amott is, leginkább a zsinagógákban, de azért évente egyszer el kell menni, áldozatot bemutatni, az nagy engesztelő ünnep ott zajlik, akkor ez a zarándoklat az egyúttal nekik egy olyan kultikus szertartás, ami nélkül elképzelhetetlen az ő életük. Ha imádkoztak, Jeruzsálem felé imádkoztak, és igazából tudjuk, hogy még Dániel is, ott a babiloni fogság idején is úgy fordult Jeruzsálem felé, és úgy imádkozott, nem kelet felé, ugye, mert akkor éppen ő keleten volt, úgyhogy nyugat felé fordult. És a lényeg az, hogy azért számára még mindig azért az ilyen helyhez kötött Isten volt a képzetében. De a templom már romokban hevert, nem volt lehetőség elzarándokolni, nem volt lehetőség áldozatokat bemutatni, akkor azt várna az ember, hogy ez a vallás egyszerűen összeomlik, kész, a váza elmarad, és akkor összerodjik, mint egy rongybaba. És ennek ellenére a zsidóság vallása nem omlott össze, hanem éppen, hogy megerősödött a hitében, mert átélték azt, hogy az Úr, akit ők eddig ilyen helyhez kötött Istennek képzeltek, igenis nem csak a főváros Szent hegyén található meg, hanem megtalálható Babilonban is. És ez az Isten ott is gondot visel róluk, ott is megtapasztalják az erejét. Gondoljunk csak arra, hogy a Dániel és a barátai a tüzes kemencébe jártak, keltek Dánielt, nem bántották az oroszlánok, és lehetne sorolni. Tehát mennyi jele volt annak, hogy az Isten ott is velük van. Szükség volt számukra erre a számüzetésre, hogy megtapasztalják, hogy az Isten mindenütt jelen van. És ugyanennek a teológiának a terméke lényegében Jónás könyve, amikor arra gondolunk, hogy Jónás ugye el akar menekülni az Istentől, és elmegy a másik irányba, azt gondolja, hogy ha elbújik messzire, akkor az Isten nem látja. Nem elég, hogy ott megtalálta, még a tenger mélyén is megtalálta. És ismerjük azt a Zsoltárt, azt mondja, hiába megyek az égbe, hiába megyek a legmélyebb bugyrokba, akkor is velem vagy. Úgyhogy az Isten mindenütt megtapasztalható. És ez pontosan ennek az időszaknak a teológiai felismerése. És ami még nagyon fontos, a messiásba vetett reménység, hiszen már Círuszon keresztül is megtapasztalták azt, hogy van remény, és hát korábban pedig ugye az egyiptomi szabadulásnak, ezt a nagy exodusnak a tradícióját hajtogatták egész addig, míg Babilonból ki nem szabadultak. Meg hát azóta is. Mi az, ami még teológiailag, csak néhány címszóval emlegetem, számukra fontossá vált? Ugye az Istennek a személy, amiről már ugye pár szót szóltam, de az Istennek a hatóköre, Istennek az egész, szóval Isten már nem úgy látták, mint az ős saját Istenüket csupán, hanem mint akinek a hatása kiterjed az egész világra. Azt mond, mindig úgy emlegetik Ezrás és Nehemiás könyvében, hogy az Úr a menny és a föld Istene. Mi a menny és a föld Istenének a szolgái vagyunk. Ezen belül beszélnek arról, hogy ez az Isten, aki mindenkinek, az egész világ mindenségnek az Istene, a mi népünk Istene, a mi Istenünk, és aztán Nehemiás azt mondja, az én Istenem. Tehát egy teljesen személyes, individuális Isten hitté válik bennük az, ami eddig egy olyan távoli, ilyen rituális hókusz-pókusz volt korábban. És ez a nagy univerzalitás és ez az apró kis személyesség adja meg ennek a távlatát, hogy bárhol, bármikor erre az Istenre lehet bízni a dolgaikat, és ez az az Isten, aki mindent az ő érdekükben irányít, például ilyet mond ugye Ezrás 1:1-ben, hogy ez indította, ez az Isten indította Círusz lelkét, vagy ez indította az embereknek a szívét arra, hogy adakozzanak, ez indította el az embereket, hogy elvonuljanak és megkeressék az eredeti lakóhelyüket. És mindez az Isten segítségével valósult meg. És visszatérve, ez egy kicsit már nehezebb kérdés, ez már a kérdések kategóriája lesz talán, hogy amikor Egyiptomból ugye Kánaánba vándorolt a nép, az ugye egy nagy tömeg volt, erről az elején beszéltem, akik pedig most tértek vissza, azok a nagy néphez képest egy nagyon maroknyi kis sereg volt, egy 50 ezeres csapat, akik Babilóniából hazatérhettek, illetve Perzsiából. És úgy értelmezték magukat, ahogyan Ézsaiás is említi, Ézsaiás 10:21-ben, a maradék megtér, Jákob maradéka az erős Istenhez. Uram, Izrael Istene, te vagy az Isten, az igaz Isten, hiszen megmaradtunk, mint megmenekültek. Ahogyan ma is van. És itt egy új kifejezés van, nem azt mondja, hogy maradék, hanem a megmenekültek. Gondoljuk azokra, akik valahonnan megmenekültek, hogyan tekintik magukat? Most lehet, hogy nem éppen szép dolog ilyen hasonlatot mondani, de akik mondjuk Magyarországról elmenekültek, és Amerikában élnek, ők érzik magukat igazán magyarnak. Ugye? Bocsánat, akkor nem magyarázom tovább. Jó. Tehát ez a nép, akik most Perzsiából eljöttek ide, azt mondták, ők a maradék, ők az igaz Izrael. És ugye tetszik érezni, hogy ennek már éle van. Tehát, hogy ez az igaz Izrael, amire ők úgy tekintettek, hogy ő az igaz mag, ahonnan majd kifejlődik az új nép, ez már az a dolog, amit már ugye Zerubábelnek, Ezrásnak vagy Nehemiásnak a cselekedeteiből is kitűnik, hogy kiírtják az idegeneket maguk közül. Még a feleségeket is el kell bocsátani, ki tisztességesen összeházasodtak. El kell bocsátani a feleségüket, ha idegen volt. És erre azt mondjuk, ez már fanatizmus, vallási fanatizmus, sőt, sovinizmus. Hogy gondolja ezt? De ők abban a teológiai szituációban úgy érezték, hogy ez az elkülönülés, ez őrzi meg az ő identitásukat. Ezrás 6:21. Elkülönöltek az ország pogány népeinek a tisztátalanságaitól az Úrhoz, Izrael Istenéhez folyamodtak. Tehát az elkülönülés egyfajta védelem. És amikor megépítették Jeruzsálem falait, nem csak egy fizikai védelmet jelentett, hanem egyfajta szeparációt, egy elkülönülést a külvilágtól. És nagyon érdekes, mert például szeretném még idézni azt a részt befejezésül, ahol Nehemiás egy nagyon érdekes döntést hoz. Mert veszedelemben van a sabbát ünnepnek a megszentelése. Nehemiás 13:15-22. Amikor a nyugalom napjának előestéjén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, vagyis elkezdődött a szombat, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlik a nyugalom napja. Mert ugye mi is történt? Azt, hogy elkezdtek ott kapácsolni, meg dolgozni, meg mindenféle dolgokat tettek szombati napon. Ugye már hallottuk ilyet, hogy még a templomba ülünk, közben zúg a fűnyíró. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amiket mi már itt abszolút túlzásnak tekintünk, nekik azonban a megmaradást jelentette, amiből aztán később kialakult az a judaizmus, amit mi aztán később az Új Szövetségből megismerünk. A farizeusi, az írástudónak a magatartása, amikor már ő a hétköznapokban megmutatja azt, hogy ő mennyire hívő és mennyire vallásos. De erre a kis szakaszra már nem akarok sort keríteni, mert letelt az időm, köszönöm a türelmet, és nem tudom, hogy ha valakinek esetleg van még kérdése, talán lehet rá sort keríteni. Én kérem, hogy tessék együtt gondolkodni ezzel a témával. Hát talán sikerült egy kicsit közelebb hozni ezt a kicsit idegen témát. Köszönöm a türelmüket, és várom a kérdéseiket.